Rengette. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. És lőn ezután, hogy ő járt városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát és vele a 12. És némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, akiből 7 ördög ment ki, és Johanna Kúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsanna, és sok más asszony, akik az ő vagyonukból szolgáltak néki. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek hozzá, mondta példázat által. Kiment a magvető, hogy elvesse az ő magvát. És magvetés közben némely esett az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megették azt. Némely esett kősziklára, és mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely esett a tövisek közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojtották azt. Némely pedig esett a jó földbe, mikor kikelt, 100 annyi hasznot hozott. Ezeket mondván kiáltotta, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték őt az ő tanítványai, mi lehet-e példázat? Ő pedig mondta nékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek. Egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig ez. A mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, azután eljön az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek, és ne idvezüljenek. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömest veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségétől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik hallott igét tiszta és jó szíven megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valamely edénnyel, sem az ágy alá nem rejti, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amilyet gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Jöttek pedig hozzá az ő anyja és atya fiai, de nem tudtak hozzájutni a sokaság miatt. S tudtára adták néki, mondván, a te anyád és atyád fiai künn állnak téged akarván látni. Ő pedig felelvén mondta nekik, az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Isten tegye áldottá a meghallgatott igéket. Gyertek, feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Köszönjük, Urunk, azt a gazdagságot, ami a te igédbe van. Köszönjük azt a gazdagságot, amivel szórod a te igédet. És köszönjük azt a gazdagságot, amit benned találunk meg. Az örök életet, a bűneink bocsánatát, mindent, ami ehhez a boldog élethez szükséges. Köszönjük, Urunk, hogy nem vonod meg tőlünk ezt a gazdagságot, hanem kegyelmesen és irgalmasan adod. Adod most is ezeket az igéket, és kérjük a te lelkedet, hogy tudjuk lélek által elfogadni, befogadni, hogy kész legyen a szívünk. Ismered a mi szívünknek a köveit, gyomjait, ami miatt olyan nehezen megy ez nekünk. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy a szívünknél. Köszönjük, hogy előtted nem akadály a mi keménységünk sem. Kérünk, hogy hadd érthessük meg az ígérnek az üzenetét. Hadd lehessünk azok, akik befogadják a te ígédet és gyümölcsöt is teremnek. Amen. Isten bűnbocsájtó igéit János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Az igehirdetésre készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk. Melyet Szentlélek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Lukács evangélium a 7. fejezetében, a 44. verstől az 50. versig. És az asszonyhoz fordulva mondta Jézus Simonnak, látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Elnézést kérek azoktól a testvérektől, akik a mai istentiszteletre úgy készültek, hogy gyümölcstermésről és gyümölcstelenségről lesz szó, mert valahol nem ez állt össze bennem itt az elolvasott igék kapcsán, hanem azt a címet adtam ennek a mai igehirdetésnek, hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket. Mert hogyha valakit igazán szeretünk, akkor az mindig meg is látszik rajtunk. Akkor azt nem lehet titkolni, akkor az egész biztos, hogy kifejeződik egy cselekedetben, magatartásban, vagy tekintetben, vagy odaadásban. Szeretni nagyon sokféleképpen lehet. Lehet úgy is szeretni, hogy benne csak magammal törődök, hogy keresem azt az embert, aki engem szeret, azt a helyzetet, amiben én jól érzem magam. Ez az önző szeretet, amiben csak kapni akarok. Kapni akarok viszont szeretetet, vagy éppen önigazolást, biztonságot, vagy élményeket. Létezik egy másfajta szeretet is, amely kilép az önmaga körül való forgolódásból, amelyik a másik embert keresi, a másik embernek a javát és érdekét, és amelyik önfeláldozóan tud adni. Az Isten iránti szeretetünk is látható mindig, mint ahogy az emberek iránt való szeretetünk is. Isten a hozzánk való szeretetét már megbizonyította Jézus Krisztusban, azzal, hogy adta őt mindannyiunkért, hogy meghalt értünk a kereszten, a legtöbbet megtette, hogy Jézus mindenét odaadta, letette értünk. Az evangéliumokból tudhatjuk ezt, tudhatjuk azt, hogy vére által van bűneink bocsánata, és benne van örök életünk. Ez az ő oldala. Milyen hogy áll, mi mennyire szeretjük őt, miből áll a mi szeretetünk, mi az, amit mi adunk neki, mi az, amit kér. A történetbeli szereplőket, majd saját magunkat állítsuk most oda a szeretet mérlegére, vajon mi lesz a végeredmény? A történetünk úgy kezdődik, hogy egy farizeus név szerint Simon megtették ezt, hiszen Jézusnak nagy híre volt már akkorra, és megadja Jézusnak ugye a maga módján a kellő tiszteletet. A farizeusok különben is törvény tisztelő emberek voltak, fontos volt nekik a törvénynek a betartása, ez volt a legféltettebb kincsük, ez volt az életüknek a mozgató rugója, hogy eleget tegyenek a törvénynek, de a buzgalmuk nem arra irányult, hogy az Istent jobban szeressék, és hogy egymást is jobban szeressék, hanem arra irányult a buzgalmuk, hogy ők maguk jobbak legyenek. Egy hithű zsidó férfi volt ez a Simon, aki érdeklődik iránta, kíváncsi is rá, hogy ki lehet ez az ember, sok mindent hallott róla. Jézus elfogadja a meghívást, letelepedik az asztalához, azaz az asztalt akár ki is iktathatjuk, hiszen a zsidók a kor szokásainak megfelelően nem asztalnál ültek, hanem földre terített szőnyegeken, vánkosokon feküdtek, a bal karjukra támaszkodtak, lábuk kifelé volt, így lehetett az, hogy ilyen könnyen oda mehetett Jézus lábához ez az asszony. Simon nem szerette Jézust. Miért is szerette volna Jézust? Ő egy zárt világban élt, amiben törvények uralkodtak, és ezáltal ők jobbakká és szentebbekké lettek, legalábbis ezt gondolták. És ebbe a zárt világba, ebbe nem fért bele a másik ember, legfeljebb csak az az ember fért bele, aki ugyanolyan, mint ő, egy másik farizeus. Két kategóriába gondolkodott, mindenkit előbb lemért, megítélt, és mindenkiről megvan a kész véleménye. Jézusnak ezért nem ad meg mindent, mert megvan a véleménye Jézusról. Megadhatta volna lábának a vizet, megcsókolhatta volna, amikor megérkezett, olajjal is megkenhette volna fejét, de nem teszi. Jézusról és az asszonyról tehát megvan a maga kategóriája, elgondolása. Jézus, aki furcsán viselkedik, szabadosan, és megengedi, hogy ez a nyilvánosan is bűnös nő megérintse, sőt csókolgassa, hogy kibontott hajával megtörölje a lábait, hát ilyet nem szabad tenni egy rabbinak, egy profétának, mert akkor tisztátalanná lesz. És belül el is ítéli, ha ez a proféta, ha proféta volna, akkor tudná, ki és miféle ez az asszony, de nem tudja. Tehát nem is proféta, nem is az Isten embere, felborítja itt a szép rendet. És Simon a bűnkérdéssel sincs tisztában, magát különnek tartja másoknál. Neki nincs mit megbocsátani, mert ő nem követett el semmit sem, és ezért nincs mit Jézusnak megköszönnie. Az ilyen ember nehezen tud szeretni, aki nincsen tisztában a maga bűneivel, avval, hogy bizony ő is elveszett. Lelki nyugalmát itt felborítja az, hogy Jézus hogyan bánik az asszonnyal, megbotránkozik, hogy inkább csak az jön elő, hogy saját magát szereti, a saját tisztasságát, lelki nyugalmát védi, ahova nem tolakodhat be senki sem. Tehát Simon nem szereti Jézust, miért is szeretné, csak magát szereti. Aztán ott van egy névtelen asszony, aki váratlanul belép a házba. Állítólag az ajtót ilyenkor nyitva szokták hagyni, hogy be lehessen térni, meghallgatni a ismeretlen rabbinak a beszédét, de hát arra nem számítottak, hogy pont egy ilyen nő fog majd belépni a nyitott ajtón, egy nyilvános parázna. Mit keres egy farizeus házában? Minden feltűnés nélkül csendesen belép, oda megy Jézus lábaihoz, egy szót sem szól, csak cselekszik. A szeretete cselekedetekben fejeződik ki, nem szavakban. Szavakkal nagyon könnyű szeretni, nagyon könnyű azt mondani valakinek, hogy szeretlek, bár vannak emberek, akiknek ez sem könnyű kimondani. Szavaknál nagyobb súlyuk van a hitből fakadó cselekedeteknek, az áldozatvállalásnak. A szavakkal nagyon gyakran csak a saját igazi érzéseinket szoktuk leplezni. Jézus Krisztus előtt a cselekedeteknek mindig nagyobb a jelentőségük. Gondolok itt arra az igére, amikor azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez az asszony azért ment el Simon házába, hogy kimutassa Jézusnak a szeretetét és a háláját. Semmi más, senki más nem érdekli, csak hogy Jézushoz férkőzzön és átadhassa neki azt, amit elkészített. Tehát minden egyes mozdulata ezt a szeretetet árasztja, hogy nagyon szereti Jézust, hogy egyedül csak rá figyel, és figyelmen kívül hagyja, hogy ott kik vannak még, vagy mit gondolnak róla. Ennek az asszonynak nagyon rossz tapasztalatai lehettek a szeretetről. Nem tudjuk, hogy mitől vált prostituáltá, hány férfivel volt kapcsolata. A férfiak használták őt a maguk céljaira, nem szerették. Nem érdekelte őket a személye, csak az az élvezet, amit nyújtott nekik. És Jézus Krisztusban ez az asszony egy másfajta szeretettel találkozott. Azzal a szeretettel, amelyik ember számba veszi őt, amelyik megbocsátja a bűnt, amelyik kegyelemmel és irgalommal tekint le rá, és nem veti el őt magától, nem használni akarja, hanem megajándékozni akarja, viszont szeretni akarja. Tehát ez az asszony megismerte ezt a szeretetet, és itt ezt tükrözi vissza. És ezért ennek az asszonynak semmi sem volt drága, hogy bebizonyítsa, hogy ő is szereti Jézust. Egy ilyen szelence nagyon drága volt. Hány férfivel kellett, hogy lefeküdjön, míg összejött ennek az ára, nem tudjuk. De megteszi ezt az áldozatot, hogy az összegyűjtött értékét belefekteti abba a szelencébe, és ráönti Jézusra a drága kenetet. Mert úgy van vele, hogy megéri az áldozatot Jézus Krisztus. Hiszen az asszony előtte azt éli át, és itt is azt éli át, hogy Jézus elfogadja és megbocsátja a bűneit, leveszi róla a terhet. És ez kedves Jézus Krisztusnak. Ő nem lesz tőle tisztátalanná, mert a szíve tiszta. Jézust hívta Simon a házába, és ő bemegy oda, mint ahogy azt látjuk, hogy Jézus szinte válogatás nélkül bement mindenkinek a házába. Nem voltak előtte aggályok, és nem lattolgatja, hogy most bűnös emberhez megyek be, Zákeus esetében sem, bár itt is előre tudta, hogy mi fog történni. Ugyanúgy elment, mint Jairus, vagy a betániai Lázár házába. Mert Jézus szeretetéről azt tudjuk, hogy nem személyválogató szeretet, nem előítéletes szeretet. Nem szabott feltételeket, különleges kikötéseket, hogy ki lehet ott még ezen az estén, és ki nem. Tehát vállalta az asztal közösséget, mert szabad volt. Nem kellett, hogy féltse magát, még egy kétes hírű nőszemély csókjaitól sem. Tehát megengedi, hogy odahajoljon hozzá, megérintse, könnyeivel öntözze, hajával megtörölje azt. És Simont sem sérti meg, hanem ebben a párbeszédben számára is felkínálja a megbocsátásnak a lehetőségét, a megtérésnek a lehetőségét. Már azt látjuk itt a történetből, hogy ő nem él ezzel. Nagyon jó pedagógusi módszerrel próbálja Simont rávezetni arra ezt a gőgös farizeust, hogy neki magának is szüksége van bocsánatra és irgalomra. És teszi ezt Jézus tapintatos szeretettel. Nem mondja ki mindenki előtt, hogy Simon, te is bűnös vagy, hanem Simonnak belül kell erre megadni a választ. Találós kérdéssel fordul oda hozzá. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 pénzzel, a másik 50-nel volt adós, mindkettőnek ezt elengedte. Mindkettő rá van utalva a hitelező jó szívűségére. Tehát mit gondolsz, hogy melyik szerette ezek után őt jobban? Tehát nem kioktatja, hanem Simon magába számolhat, hogy is van ez. 500 meg 50? Melyik a több? És ezeket a számokat még egy férfi logikája is megértheti, ha azt nem érti meg, hogy mit keres itt ez az asszony. Simon helyesen válaszol Jézusnak. Kérdés az, hogy legbelül vajon megszületette a szívében a helyes válasz. Hogy Jézus annyira szeret, hogy elengedi az adósságot, az 50-et is, meg az 500-at is, és tudjuk, hogy ezt ő maga törlesztette le ott a Golgotai kereszten, hogy az egész tartozásunkat ő elengedte, az egész világ minden emberének a tartozását, a miénket is. Tehát Jézus szereti itt az asszonyt, szereti Simont, és szeret bennünket is. Mi mennyire szeretjük őt. Csak annyira, amennyire felismerjük benne a minket szerető Isten fiát. Ő a király, ő a világ megváltója, uraknak ura és királyoknak királya. A trónja a kereszt, és ő a legméltóbb a dicséretre és a hálaadásra. És a bűneink bocsánatából fakad utána a szeretetnek az odaadása, hogy átadom neki az életemet, átadom neki a kincseimet, és nem érdekel más. És minél inkább átéljük ezt, annál inkább tudjuk őt szeretni. És aki ezt megérti, annak az embernek megváltozik az élete, akkor olyan természetes lesz, hogy mindenemet adom. Természetes lesz az, hogy őt követem, hát ki mást is követnék. Hiszen aki szeret, akit szeretek, azt jó követni, és szolgálok neki. Nem kifizetem az Istent, mert semmivel se tudom őt kifizetni. Úgy írja itt az ige, úgy mondja Jézus az asszonynak, hogy a te hited tartott meg, tehát az asszonyt is az ő hite tartotta meg, és nem a hálája, az a hite, ami cselekedetekben is megmutatkozott. Tehát túlcsordul a szeretete, és ennek jó illata van. Mindenki érezhette, mindenki élvezhette. Ha a szívünkben túlcsordul a szeretet, akkor annak jó illata van. És akkor azt mindenki megérzi, azt megérzi a családunk, baráti körünk, akkor azt megérzik a gyülekezetben is. Keressük el módját annak, hogy kifejezzük Isten iránti szeretetünket. Isten tegyen bölcsekké minket ebben, hogy szeretetemben a szempont az ne az önös érdekem legyen, ne a magam féltése, ne a magam tisztába tartása, hanem a másik ember legyen a szempont, az ő szentsége. Hogy oda tudjak fordulni hozzá, és nem csak akkor, hogyha nekem kell valami, ha szükségben vagyok, hanem máskor is. Ha szeretjük őt, az Istent, akkor merjük ezt ki is mutatni hálánkkal. Kevesen vannak, akiknek igazán ez a fontos, hogy Jézusnak szolgáljanak, neki éljenek. Bárcsak mi azokká lehetnénk. Amen. Isten igéjére ráfelelésként imádságos szívvel énekeljük a 165. dicséretünknek a 6. versét. A 165. dicséretünk 6. verse így kezdődik: Jöjj és lakozz bennem. Kérünk, Urunk Istenünk, hatalmas nagy szeretetedért, azért, hogy ezt cselekedetekben megmutattad irántunk, amikor elküldted erre a földre fiadat Jézust. Dicsérünk az ő engedelmességéért. Dicsérünk azért, hogy az Atya előtt szintelenül közben jár, most is értünk, hogy életet nyerjünk, hogy kegyelmet találjunk, hogy a jó úton megmaradjunk. Köszönjük, Urunk, hogy aki a tied, azt a te szeretetettől senki és semmi el nem szakíthatja. Köszönjük, hogy ez a szeretet személyválogatás nélkül való, és még mi is beleférhetünk úgy, ahogy vagyunk. Minden bűnünkkel együtt, és köszönjük, Urunk, hogy szeretetedből te megbocsájtod a mi bűneinket, mert lefizetted annak az ítéletét. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem tudunk szeretni. Bocsásd meg, amikor önző módon csak magunk körül forgolódunk, a magunk jobbítását gondoljuk ki, és nem azt, hogy mi kedves neked, vagy mi lenne jó a másik embernek. Urunk, tégy bennünket bölcsekké a szeretet gyakorlásában. Taníts arra is, hogy hogyan tudjuk ezt kimondani, kifejezni a másik ember felé, és taníts arra bennünket, hogy hogyan szolgáljunk neked szeretetből, örömmel. Köszönjük, hogy az egész életünkre igényt tartol, hadd adjuk át neked teljes szívünkből. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, a szomorkodókat, akiknek fáj szerettüknek az elvesztése, akik kérdésekkel gyötrődnek. Urunk, Istenünk, szereteteddel vedd körül őket, és és gyógyítsd az ő sebeiket. Segítsd az életükbe az elengedést, és ugyanakkor azt, hogy még szorosabban hozzád kötődjenek. És áld meg, Urunk, most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. És átadom a szót az énekkarusoknak, zenészeknek.
Most egy kicsit változtatunk rajta, Kedves testvérek, néhány szóban szeretném elmondani a hirdetéseket. Ma este 7:30 dicsőítő Isten tisztelet lesz. Ez a nyár előtti utolsó ilyen jellegű Isten tisztelet. Ma este 7:30, amint azt többször hirdettük, a művészetek palotájában lesz a református énekek 6-os számú hangverseny, melyre egy darab 1600 forintos jegy még kapható, tehát ma este 7:30. Ahogy tudják a testvérek, évről évre eddig a Zeneakadémián voltak ezek a hangversenyek, most a művészetek palotájában lesz. Jövő vasárnap megterítjük az Úr asztalát, várjuk a testvéreket. Szomorú szívvel jelentem, hogy elmúlt héten kétszer is kellett megállnunk Ravatal mellett, elhunyt Ármos Imre testvérünk, és szintén eltemették Ambruszter Ilonát. Tegnap Kovács Károly és Zsigó Nikoletta kérte megkötött házasságára Isten áldását itt az úrasztala előtt. A gyászolókkal legyen Isten vigasztaló kegyelme, akik pedig házasságot kötöttek, az Úr legyen velük közös útjukon. Hirdetem a reformátusok lapját, mely a kijáratnál kapható, az iratterjesztés, a könyvtár lehetőségét. Most többféle folyóirat is van, amit nem itt a kijáratnál árusítunk, hanem az iratterjesztésben kapható etosz, Biblia és család és egyéb folyóiratok. Kérem a jelenlévő hittanoktatókat, hogy ne felejtsék el a haladási naplókat leadni. Szintén hirdetem, hogy a táborokra még elfogadunk lekvárt. Azok, akik az elmúlt vasárnap nem vették át ajándékukat, azt most szeretném pótlólag megtenni, úgyhogy szólítanám Bálintné Józsa Ildikót, de azt tudom, hogy a férje itt van, úgyhogy... Ja, jó, ő is itt van. Gyura Tiborné, dr. Erdély László, Tarnóci László, és Babos Boglárka. Most pedig úgy, amint havonta egyszer el szokott hangozni bizonyságtétel presbiterek és feleségük ajkán, így kérem most Bárdi Árpádot és feleségét Erzsikét erre a bizonyságtételre.
Tisztelt gyülekezet! A bizonyságtétel az akkor igaz, hogyha az ember élete tanúskodik róla. Ezért néhány szóban az életemről mondanék egy-két mondatot. Biztos, hogy lesz olyan is, aki még nem ismer erről az oldalról. Én 1940-ben születtem református családban, gyermekkorom óta ebbe a gyülekezetbe tartozom. Keresztapám dr. Papp Gusztáv református lelkipásztor volt. Hálát adok most is az Istennek azért, hogy azt a fogadalmat, amit ő tett annak idején, ezt beváltotta, és gondomat viselte szüleimmel együtt. Aztán ahogy növekedtem, itt az ifjúságban Istené legyen a dicsőség, nagyon sok olyan testvért kaptam, aki még ma is itt van, sőt, gyermekeink is, ő gyermekük és az enyémek is. 1965-ben házasodtam, feleségem is református volt, és 5 gyermekünk született. Nagyon nagy szeretetben, békességben és boldogságban éltünk, és 1984-ben egy esztendős betegség után a párom meghalt, és 5 gyermekkel egyedül maradtam. De nem maradtam egyedül, ugyan elhangzott olyan kérdés, hogy micsoda Istened van neked, hogy akik ti tisztelitek, szeretitek az Urat, és vele jártok, mégis elveszi a feleségedet. És én ezt a választ kaptam, hogy nem ez az élet rendje, hogy meghal az ember, hanem az, amit az Ézsaiás 57. rész első verse mond, az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak, és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatnak el. Julikának ennyit adott az Úr itt, illetve nekem belőle, és magához szólította. Aztán 4 esztendőt a gyermekekkel egyedül töltöttem, és Isten újból rendelt egy párt mellém, ki most itt áll mellettem, és megáldott bennünket még egy gyermekkel, és mindaz, amit elmondok, az tőlem független, tudom, hogy az életemben mindent az Isten rendezett. Sőt, minden javomat szolgálta, minden javunkat szolgálta, gyülekezeten belüli szolgálataimat ismerik a testvérek, ezeket az apróbb részleteket azért mondtam el, hogyha valaki nem tud róla, akkor ismerjenek meg erről az oldalamról is. Az, hogy most is miben dicsekszem, nem másban, mint amit a Jeremiás könyve mond, ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol a földön, mert ezekben telik kedvem, ezt mondja az Úr. És akkor engem nagyon megerősített annak idején a testvérek szeretete, de még egy dolog van, amit szeretnék elmondani, máshol is elmondtam ezt már. Akkor, amikor a gyerekekkel egyedül maradtam, akkor egyszer kaptam egy postai utalványt, és ez a postai utalvány az akkori időknek megfelelően egy magas összegről szólt. És ez a postai utalvány úgy szólt, hogy a feladó neve és címe Könyves Máté, Budapest 6. kerület, Vers utca 25. És a legkisebb fiammal, aki akkor 9 éves volt, kézenfogva mentünk a postára, és mondom, hogy kérem, én ezt az illetőt nem ismerem, és hát legyenek szívesek visszautalni a pénzt. Uram, ön a címzet? Igen. Akkor vegye át a pénzt. Átvettem a pénzt, posta és a lakásunk nagyon közel van egymáshoz, és hazafelé jövet kézenfogva jöttünk, és akkor jött elém Könyves Máté. Máté evangéliuma, 6. kerület, 6. rész, Vers utca 25, 25. vers. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többe az élet, hogy nem az eletelés a test, hogy nem az öltözet. Hálát adok Istennek Erzsikéért, a benne felém kapott, Istentől kapott szeretetért, és mindazért, amit a gyülekezet, a testvérektől kapok, és engedjék meg, hogy befejezésképpen egy nagyon rövid verset olvassak még el, hogy az Isten adja, hogy mindent belülről tudjunk szemlélni. Címe Templom ablak, és Dzsida Jenő írta. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nemigen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy szürke karika, oromkarika a vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit moklepi, amit pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, búsvilágtalan, agvilágtalan hunyt szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, néz a csodára, színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Kó, titkok titka a földön itt lent, belülről nézzen mindenki minden, szemet és szívet, és harcot és békét, áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látok fényességét. Köszönöm szépen a türelmüket is. Erzsike.
Én csak annyit szeretnék mondani nagyon röviden, hogy hát tanúbizonyságot szeretnék tenni arról Árpád mellett, hogy megtapasztalhattuk ketten együtt Isten szeretetét, Isten vezetését, mindazt, amivel tanácsol bennünket, amivel segít bennünket. Hálás vagyok Istennek azért, hogy mint Isten megváltott gyermekét az ő családjába helyezhetett, és ott szolgálhattam, szolgálhatok, és szerethetem a gyerekeket, és egy külön ajándéka Bogáta, akit kaptunk, aki sok-sok nehezen átsegített a gyerekekkel való együttélés és nevelés közepette, úgyhogy hálatelt szívvel tehetek bizonyságot arról, hogy Isten szeret, és azt szeretném, és az a kívánságom, hogy a gyülekezet minden egyes tagja megtapasztalhassa, átélhesse Isten szeretetét.
Köszönjük szépen! Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket! Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen.